Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
Amerika szerint már ma aláírhatják Iránnal a háború lezárásáról szóló egyezményt. Teherán ugyanakkor fenntartását fejezte ki, mert további követelései is vannak.
Holnap hivatalosan is megkezdődik Ukrajna uniós csatlakozási folyamata. A magyar kormány is hozzájárult ehhez, mivel Kijev garantálta a kárpátaljai magyarok jogainak biztosítását.
Ma van a véradók világnapja. Egyetlen véradás akár három ember gyógyulásához is hozzájárulhat.
Az időjárásról?
Napos felhős idő lesz, délután egyre több felé várható eső, néhol heves zivatar, jégeső sem kizárt.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök.
Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed.
Kijev hivatalosan is cáfolta, hogy tiltott biolaborok működnének Ukrajnában. Közben újabb légicsapások végeztek pusztítást Ukrajna déli részén, valamint az orosz Tula megyében. Részletek Iváncsik Attilától.
Akadozik az áramszolgáltatás és a közlekedés is Dél-Ukrajna egyes részein, miután Mikolaiv megye energetikai rendszerét és közúthálózatát támadta az orosz hadsereg. Az ukrán fegyveres erők válaszként az oroszországi Tula megyében található vegyi gyárat vették célba. Az azot üzem az egyik legnagyobb műtrágya, ammónia és salétromsav előállító ipari egység, ahol lőport is gyártanak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt is bejelentette, hogy egy orosz olajipari egységben is jelentős kárt okoztak a jaroszlávi régióban. Közben az ukrán külügyminisztérium hivatalos közleményben tagadta az Egyesült Államok nemzeti hírszerzése által közölt információkat, miszerint Washington 120 biolabor működését támogatta volna Ukrajna szerte. Kijev azt állítja, hogy ők betartják a biológiai és toxinfegyverek tilalmáról szóló nemzetközi egyezményt, nem készítettek biológiai fegyvert. Az ukrajnai biolaborok kizárólag tudományos kutatási célt szolgálnak.
Nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij, miután kiderült, holnap, vagyis hétfőn hivatalosan is megkezdi Ukrajna a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel. Az Európai Bizottság elnöke azt írta, a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. A tárgyalások megkezdését Magyarország sem blokkolja, Ukrajna ugyanis vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Magyar Péter kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatalos uniós dokumentumokba is bekerültek Kijev vállalásai. Ambrus Róbert összeállítása.
Ez egy jó hír, de a folyamat hosszú lesz. Ezt mondta egy kijevi férfi, akit arról kérdeztek, mit vár az ukránok uniós csatlakozási tárgyalásától. Szerinte ez nem befolyásolja a háború kimenetelét. Azt mondta, nem az unió védi meg Ukrajnát, hanem a saját katonáik. Hétfőn hivatalosan is elkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Brüsszellel. Azzal, hogy a nemzeteinket közelebb hozzuk, megerősítjük a békét, a biztonságot és a jólétet. Ez áll abban a közleményben, amit az Európai Bizottság elnöke és az Európai Tanács elnöke is megosztott. Az első tárgyalási fejezet az uniós tagság alapjait részletezi. Az uniós alapértékeket, a jogállamiságot és a demokratikus intézményrendszert. Az ukrán elnök azt ígéri, hogy már ezen a nyáron komoly eredményeket érnek el. Sok vezetőtől halljuk azt, hogy nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára, és ez igaz is. Oroszország bázisokat épít Európa mellett, ami egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajna nélkül, a képességeink és tapasztalataink nélkül Európa nagy nehézségekkel nézhet szembe, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök arra számít, hogy európai szövetségeseivel le tudják zárni a háborút, és jelezte, a G7 országok franciaországi találkozóján is ez lesz a célja. A legfejlettebb országokat tömörítő szervezet jövő heti találkozóján ott lesz az amerikai elnök is. Az ukrán sajtó névtelenséget kérő diplomatákra hivatkozva azt írta, Volodymyr Zelenszky és Donald Trump között várhatóan nem lesz négy szem közti egyeztetés.
A svájci rendőrség szerint már ma akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt.
az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Évianban tartják. Az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt semmilyen tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban tüntetnek, amely legközelebbi reptérként a vezetők és delegációik érkezési pontja. Genf belvárosa napok óta rendkívüli állapotban van. Több száz luxus üzlet és bank, valamint szálloda és szupermarket deszkákkal torlaszolta el homlokzatát és kirakatát, tartva a rendkívüli zavargásoktól.
Visszaadta mandátumát a bukaresti szakértői kormány megalakításával megbízott Eugene Tomák miniszterelnök jelölt, helyette Adrián Vestia liberális politikusnak adott ma kormányalakítási megbízást a román államfő.
A Brassó megyei önkormányzat elnöke a nyugatbarát pártok támogatásával szeretne egy politikusokból álló kormányt alakítani, megbízását azonban a párt megosztását célzó ellenséges lépésként értékelte a liberális párt elnöke.
Két hete tartanak a tüntetések Tiranában Donald Trump vejének tervezett építkezése ellen. Luxusszállodát, kikötőt húznának fel az amerikaiak egy flamingók által lakott természetvédelmi területen. A tiltakozások már kormányellenes megmozdulásokká alakultak, a résztvevők azt mondják, le akarják váltani a korrupt hatalmat. Közben Edi Rama miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy amíg ő vezeti az országot, nincs esélye a Trump családhoz köthető beruházás megállítására. Összefoglaló Lehocki Zsuzsától.
Feldühödött emberek döntöttek le egy építkezés köré emelt kerítést az Adriai tenger partján fekvő Rösszjól település közelében. A területre luxus ingatlanokat akarnak építeni. A helyiek azt mondják, a földeket egyszerűen elvették tőlük. Ezeket az embereket már nem lehet megállítani. 200 család földjét sajátították ki, mondja egy férfi. Addig fognak ellenállni, amíg a földjeikért nem kapnak pénzt. Őrület, hogy mi történik ebben az országban. Azt hiszik, minden következmény nélkül elvehetik a földünket, vélt egy másik férfi. Közben Tiranában már két hete ezrek tiltakoznak folyamatosan egy másik, Donald Trump fejéhez köthető beruházás miatt. Jared Kushner cége egy természetvédelmi területen építene több ezer férőhelyes luxusszállót kikötővel. A helyszínre azután esett a választás, hogy feleségével, Ivanka Trumppal a közelben egy jachtkiránduláson voltak, és lenyűgözte őket a táj. A tüntetések jelképe a flamingó lett, a természetvédelmi terület ugyanis a flamingók élőhelye. Súlyos korrupcióról van itt szó, és az első napokban valóban ez ellen tiltakoztak az emberek. De itt most már másról van szó. A fiatalok az aktuális politika ellen emelik fel a hangjukat, rendszerváltást követelnek, mondta egy férfi. Edi Rama albán miniszterelnök a hét elején úgy nyilatkozott, hogy Albánia nem lép vissza Donald Trump vejének luxus üdülőhely projektjéből, annak ellenére, hogy a környezeti hatásai miatt hatalmas tiltakozások zajlanak. Albánia most olyan, mint New York a 30-as években. Egy helyen rengeteg beruházás, építkezés történik. Higgyék el, ez egy gyönyörű projekt lesz. Meg fogjuk valósítani, és büszkék leszünk arra, hogy olyasmivel járulhattunk hozzá Európához, amire már régóta senki nem számított, fogalmazott a miniszterelnök. Edi Rama azt mondta, amíg ő a kormányfő, nincs esély a beruházás megállítására.
Svájc ma népszavazáson dönt arról, hogy felső határt szabjon-e az ország lélekszámának, és ezzel korlátozza-e a bevándorlást.
A 10 milliós küszöb átlépése esetén a személyek szabad mozgásáról szóló az Európai Unióval kötött megállapodás is veszélybe kerülne. A referendum előzménye, hogy Svájc lakossága 2025 végére meghaladta a 9 millió főt, ami 10 év alatt 10%-os növekedést jelent. Az alpesi országban az állandó lakosok egyharmada első generációs bevándorló.
Idehaza újabb dokumentumokat mutatott be a miniszterelnök arról, hogy az Orbán kormány menekülttábort akart létrehozni Vitnyéden. Magyar Péter szerint 2024. augusztus 21-én volt az a kormányülés, ahol ezt először leírták. Magyar Péter kiemelte, hogy az Orbán kormány a kampányban a Tiszát vádolta azzal, amit igazából ők tettek, közben pedig átverték a magyar embereket. Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint a Vitnyédi ügy kellemetlen a Fidesznek, és rávilágít a párt hitelességi válságára. Mészáros László összeállítása.
Az még, hogy ukránok jönnek, oké, rászorultak, meg segítsük őket. Jó, ez volt az etetés. Ennek a vége az lett volna, hogy majd a migránsok is jönnek. Na akkor vadult be a falu.
Egész Vitnyét felbojdult, amikor a helyiek 2 éve megtudták, a kormány menekült tábor tervez a szomszédos Csermajorba, és meg is kezdték annak az építését, nyilatkozta a közmédiának egy helyi lakos. Molnár Takács Jánost hallják.
Olyan sunyiba ment. Ez, ilyen helyzetben első a kerítés. Aztán őrzővédők azté, aztán utána történik a többi, belül. Amit mi már nem látunk. De hát, a kerítés az nem hangszigetelt, onnan áthallatszik minden. Tudtuk, hogy mi történik ott.
A tranzitzónák miatti súlyos uniós bírság után kirobbant vitnyédi táborügy hatalmas vihart kavart 2024-ben. Az ellenzéki ösztűz ellenére az Orbán kormány végig tagadta a beruházást, végül nem érkeztek migránsok Csermajorba. Szombaton Magyar Péter korábbi kormányzati dokumentumokkal támasztotta alá, hogy 2024-ben az Orbán kormány nem csak hogy meg akarta építeni a migráns tábor, de még milliárdokat is költött volna a befogadóközpontra.
Belehazudtak minden magyar ember szemébe, belehazudtak a helyiek szemébe, belehazudtak a sajtó szemébe, belehazudtak a külföldi szomszédaink szemébe, mindenben.
Magyar Péter a dokumentumokat a közösségi oldalán is megosztotta, és a kormány.hu oldalon is közzétették azokat. Az iratok szerint a kormány már 2024. augusztus 21-én döntött arról, hogy befogadó állomás lesz Vitnyéden. Magyar Péter vasárnapi videójában kiemelte, hogy az Orbán kormány a kampányban a Tiszát vádolta azzal, amit aztán ők tettek. Közben pedig átverték a magyar embereket.
A valóság ezzel szemben természetesen az, hogy ők ezt a tábort elkezdték megépíteni, körülbelül 1 milliárd forint közpénzt költöttek már rá. Láthatóak a fotók, meg fogjuk mutatni, de talán már láttátok, hogy milyen állapotban volt szeptember végén. Már az egyik épületbe költözhető állapot rengeteg emeletes ágyjal, felújított mosdókkal. És az egész azért nem nyílt meg végül, és azért nem hoztak oda migránsokat, és hajtották végre Brüsszel utasítását, ahogy ők szokták mondani, mert mi szeptember 11-e után ebbe beleálltunk.
Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, reagálta Orbán Viktor szombaton.
Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtem be őket. És volt egy kormány, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte, és volt egy kormányzópárt, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte. És nem engedte meg, hogy beengedjünk akár egyetlen migráns, és bármilyen migráns tábort hozzunk létre.
Előkészítés volt, de a kabinetnek sosem állt szándékában megépíteni ezt a tábort, jelentette ki Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a párt kongresszusára érkezve.
Ez egy taktikai eszköz volt a tárgyalásokhoz, mert azt szerettük volna, hogyha megállapodunk úgy az Európai Bizottság, hogy ne kelljen napi 1 millió eurót fizetni.
Ez a magyarázat most kevés lesz, reagálta a miniszterelnök a közösségi oldalán Orbán Viktor és Gulyás Gergely szavaira.
Ez olyan, mint amikor egy bolti tolvajt rajta kapnak, amikor lebukik, hogy el akar valamit lopni a boltból, akkor ő azt mondja, hogy hát ő csak trükközött, és át akarta volna verni a bolt tulajdonosát, majd az eladót. Szerintem ez kevés lesz.
Kellemetlen ez az ügy a Fidesznek, így értékelte Nagy Attila Tibor Magyar Péter bejelentését.
Kellemetlen.
A szakértő szerint a vitnyédi tábor esete is illeszkedik abba a sorba, hogy a Tisza párt elnöke minden adandó alkalmat megragad a Fidesz támadására.
Hogy minden támadási felületet igyekszik a Fidesz ellen megtalálni annak érdekében, hogy a Fidesz támogatottsága minél alacsonyabb legyen, illetve alacsonyabban maradjon.
Arra a felvetésre, hogy a Fidesz 2 éve még tagadta a vitnyédi tábor megépítését, most viszont az ellenkezője látszik kirajzolódni. Nagy Attila Tibor úgy reagált, mindez rávilágít a Fidesz súlyos hitelességi válságára.
Több éves csúcsot döntött a forint erősödése az utóbbi időszakban. Az euró árfolyama 350-355 forint között mozog, amire 2021 óta nem volt példa.
A közgazdászok azt mondják, ez az árfolyam túllövés hosszú távon nem fenntartható. Több hazai exportorientált vállalkozás szerint csökkenti a nyereségességét, rontja a versenyképességét a magyar fizetőeszköz szárnyalása. Erről beszélt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Pásztor Szabolcs azt mondta, sokan egyfajta modernizációs eszközként tekintenek az euróra. A közgazdász hangsúlyozta, időt kell szánni a bevezetés előkészítésére, hogy ez valóban gazdasági előnnyé váljon.
saját fizetőeszközzel is lehet lendületesen növekedni, felzárkózni, nem kell feltétlenül bevezetni a közös fizetőeszközt, azt azonban hozzá lehet tenni, hogy a kereskedelmi kapcsolatot gazdagítja, bővíti a közös fizetőeszköz, de nem szabad azt várni, hogy ez egy egyértelmű megoldás minden problémára, egy lehetőség, amit ki lehet használni, és lehet rosszul is járni.
Tovább folytatódnak a szakmai egyeztetések az oktatási tárca terveiről. Legutóbb az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel konzultált az oktatási és gyermekügyi miniszter. Egyebek mellett a gyermekközpontú oktatás erősítéséről, a hátrányos helyzetű tanulók támogatásáról és a pedagógus értékelés megújításáról. A legfontosabb, hogy bizalom alakuljon ki a szakmában dolgozók, a társadalom és a kormányzat között. Erről beszélt Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Falucska Évet összeállítása.
A kaposvári II. Rákóczi Ferenc általános iskolában 200 gyerek tanul, közülük 26 hátrányos helyzetű. Felzárkóztatásukat sport és művészeti foglalkozásokkal is segítik, mondta Andrássy Tiborné, tagintézményvezető.
Aminek része egyrészt a kognitív képességek fejlesztése, a felzárkóztatás, de ugyanakkor a tehetséggondozás is. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a környezetudatos szemléletre, örökös ökoiskola vagyunk. Nagyon fontos számunkra az aktív mozgás.
Minél többet és jobban foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel, annál nagyobb lehet a megtérülés, fogalmazott az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit kiemelte, gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitikát szeretnének, aminek a szülőkkel való aktív kapcsolattartás is része lenne.
A szülő támogatás vagy parentinget szeretnénk behozni végre a köztudatba sokkal jobban, mint ahogy eddig volt.
A Tisza kormány tervei szerint nem ez lesz az egyetlen változás az oktatásban. Felmenő rendszerben kivezetik a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. A következő tanévtől a tanárok teljesítmény értékelését is eltörlik. Belső értékelésre és visszacsatolásra szüksége van a pedagógusoknak, de nem mindegy, hogy történik. Jelentette ki Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke.
Nagyon sok esetben az intézményi egyéni szempontok nem érvényesültek, és a legsúlyosabb az, hogy az intézményvezető egy személybe döntött.
Az oktatási miniszter megújítaná a tankönyv ellátást is. A mostani kínálat új kiadványokkal, digitális tananyagokkal, speciális tanulást támogató tartalmakkal bővülhet.
Na, akkor nyissuk ki könyvünket. 155. oldal.
A tanárok több tankönyv közül választhatnának, a diákok pedig különböző tanulást segítő eszközöket kapnának. A kezdeményezést a szakma is támogatja, mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.
Olyan segédeszközök, feladatgyűjtemények, kiegészítő anyagok, atlaszok, amelyek segíthetik a pedagógusoknak a több rétegű munkáját, segíthetik esetleg a hátrányos gyerekeknek a felzárkóztatását, differenciált foglalkozásokat, tehetséggondozást. Kíváncsian várjuk, hogy milyen ajánlatok érkeznek. Szeptember 15-ig lehet a pótrendeléseket leadni.
A szakmai egyeztetések folytatódnak, szakszervezetekkel, civil szervezetekkel és egyházakkal is tárgyalt már az oktatási miniszter.
A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tarz Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemmel hazug módon takarózva hozott. Bácskai Judit összeállítása.
A könyvszakma is megmozdult a kormányváltás után. A Magyar Könyvkiadók Szövetsége egy 12 pontos javaslatcsomagot dolgozott ki. Ebben szerepel a politikamentesség és az Alexandra hálózat csődjének kivizsgálása. A szabad témaválasztás mellett valódi érdekképviseletet kérnek a Tisza kormánytól, és azt is szeretnék, hogyha 5%-ra csökkenne az e-könyvek áfája. Legfontosabb javaslatuk azonban a könyvfóliázási törvény visszavonása. Ezt a rendeletet 2021-ben hozta a Fidesz kormány. Lényege, hogy a könyvesboltok nem árulhatnak olyan gyermekeknek szóló köteteket, amelyben, ahogy fogalmaztak, a szexualitást öncélúan ábrázolják. Ehhez sorolták azt is, hogy egy-egy könyvben például melegeket mutatnak be, az ilyen könyveket elkülönítve zárt csomagolásban kell most árulni. A Libri az elsők között kezdte lefóliázni az ilyen köteteket, és az ifjúsági polcokról áttette ezeket a könyveket a felnőtt irodalom közé. Az intézkedés hatalmas felháborodást váltott ki, a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége szerint itt az idő változtatni ezen a gyakorlaton, mondta a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetségének elnöke Galambos Ádám.
Nem minden könyv kerülhetett ki a könyvesboltokba, vagy legalábbis kikerülhetett, de nem volt esélyünk eladni, és ezáltal beindult ez az önkontroll, amit szerintem nagyon rossz dolgokat szült. Tehát a szabad téma és vélemény választásban én arra gondolok, hogy szabadon, bátran a könyvkiadók hagy válaszolnak olyan témákat, amikor nem kell félniük attól, hogy a könyveik le lesznek esetleg fóliázva.
Meggyőződésem, hogy az irodalom és a könyvkiadás nemzeti ügy.
Tar Zoltán, kulturális miniszter pár napja jelentette be, hogy felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a korábbi kormány hozott, ahogy mondta, öncélúan a gyermekvédelemre hivatkozva.
Már a gondolatok megszületésekor beszélgetni, egyeztetni szükséges. Azért, hogy a lerombolt magyar kultúra újra lélegzethez jusson, és újra generációról generációra adhatsa át egyik legnagyobb kincsünket, a közös, emberséges, együttműködésre tanító alapot, magyar irodalmunkat.
A Tisza ugyanakkor felülvizsgálná az e-könyvek és a hangos könyvek áfakulcsát, és egy állami könyvvásárlás támogató programot is indítana tanároknak, könyvtárosoknak és közművelődési dolgozóknak. Az Open Books a közösségi oldalán üdvözölte a bejelentést. Azt írták, örülnek annak, hogy a kormány bejelentése szellemiségében és konkrét intézkedések szintjén is tükrözi az ő javaslataikat.
Megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait.
A 2014-ben alakult testület elnöke közölte, a módosítás alapján a középpontba kerül az áldozatok meghallgatása és az irányelv a gyermekvédelmi szakemberek és a helyi egyházak bevonására összpontosít. A dokumentum a 14. Leó pápa még májusban írta alá, de a Szentszéki sajtóközpont csak most hozta nyilvánosságra.
7 perc elmúlt 4:01. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Amerika szerint már ma aláírhatják Iránnal a háború lezárásáról szóló egyezményt. Teherán ugyanakkor fenntartását fejezte ki, mert további követelései is vannak. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy ma van a véradók világnapja.
Déli krónika.
A mesterséges intelligencia térnyerésével bizonyos szektorokban rövidesen megszűnhetnek a belépő álláshelyek, vagyis nem kell újabb ember arra a területre. Erre figyelmeztetnek szakemberek. Az EMMI a munkaerőpiac mellett a hadviselésben is egyre fontosabb szerepet tölt be. Ezekre a kihívásokra mutat rá 14. Leó pápa a pünköst hétfőn bemutatott Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikájában is. Csüri Fannino összeállítása.
A katonai technológia egészét átjárja a mesterséges intelligencia. Erről beszélt a Vasárnapi Újság című műsorban Újházi Lóránd egyetemi tanár katolikus pap. Elmondta, az EMI alapú információgyűjtés és feldolgozás erkölcsi kihívás elé állítja az embert.
Ott van a probléma, hogy ezek a számítógép által begyűjtött információk, amik feldolgozásra kerülnek a mesterséges intelligencia által, erre alapozódnak majd döntések, és azoknak a döntéseknek emberi életek is lehetnek a következményei.
További problémaként nevezte meg, hogy a mesterséges intelligencia hatására felgyorsultak a döntéshozatali mechanizmusok. A reakcióidő csökkenésével pedig automatizálódhat az emberi döntés. Ez azt jelenti, hogy az ember már nem mindig szabad akaratából, önállóan határoz. Az automatizált fegyverrendszerekkel kapcsolatban hangsúlyozta, a katolikus egyház álláspontja az, hogy az ember életét nem lehet pusztán gépekre bízni.
Azt mondja az új enciklika is, hogy az emberi élet fölött még a nagyon kiélezett helyzetben is ne gép döntsön.
A mesterséges intelligencia térnyerése azonban nem csak a hadviselésre, hanem a munkaerőpiacra is hatást gyakorol. György László közgazdász egyetemi docens szerint leginkább a szellemi foglalkozásúak vannak veszélyben, azon belül is a pályakezdők. A kezdő munkakörökhöz tartozó feladatokat az EMMI ugyanis jobban és olcsóbban tudja majd elvégezni.
A Microsoftnak a mesterséges intelligencia vállalkozásának a vezérigazgatója mondta azt a minap, hogy 18 hónap múlva a belépő álláshelyek, marketingesek, könyvelők és a jogászok körében megszűnhetnek, eltűnhetnek.
Hangsúlyozta, a rendszer így viszont nem fogja tudni kitermelni azokat, akikre például 10 év múlva szakértőként lenne szükség. Hozzátette, mindenre az oktatás politikának is reagálnia kell. György László szerint a fiataloknak sokkal hamarabb kell majd valódi munkatapasztalatot szerezniük.
Gyerekeket meg kell tudni tanítani, felelősen, csapatban, határidőre dolgozni, feladatot megoldani, teret kell hagyni a projektalapú tanulásnak, a duális képzésnek, a mentorált gyakornoki rendszereknek és az életszerű probléma megoldásnak.
A szakember arról is beszélt, hogy az EMI világában felértékelődik a szakképzés és a nem helyettesíthető tudás. A villanyszerelő munkáját ugyanis nem lehet azonnal kiváltani majd egy humanoid robottal.
Még véget sem ért a tanév, de már vannak olyan diákok, akik elkezdtek dolgozni. Szívesen vállalnak nyári munkát a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területén, de ez csak néhány példa a számtalan lehetőség közül. Egy kimutatás szerint átlagosan 2350 forintot kereshetnek a diákok óránként. Kemény Kristóf és Csüri Fanninoa összeállítása.
Megyünk és elültetjük őket.
Dísznövényeket ültetnek a diákok az egyik nyíregyházi strandon. Kornél már a vakáció előtt munkába állt.
Nagyon jó társaság van itt, illetve jó munka lehetőség lesz, és remek tapasztalatokat szerezhetünk, nyilván remek barátokat is.
Jó néhányan minden szezonban visszajárnak ide dolgozni, Áronnak viszont ez az első napja.
Korábban is rengeteg időt töltöttem munkával, és úgy gondoltam, hogy ez a hely lesz a megfelelő arra, hogy munkavégzésemet itt újra kezdjem.
A diákok közül sokan a strandokon dolgoznak legszívesebben. A nyári főszezonban több pozícióból is lehet választani. Tájékoztatott Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezérigazgatója.
Egészen széles itt a munkaköröknek a spektruma. Úszómesterek is, csúszdőrök is érkeznek, pénztárosok is vannak, de a kertészeti munkákban is részt vesznek a diákok.
Zsombor már a harmadik nyarat tölti munkával a zalaegerszegi strandon. A budapesti egyetemista szereti az itteni közösséget, és a fizetéssel is elégedett.
Egy ember egy ilyen 3-4 napot dolgozik egy héten, de hogyha valaki nem tudja, mondjuk mégis kiderül, nem tudja azt a műszakot vállalni, amire beírtak, akkor akár cserélni is lehet a másikkal.
Boldizsár még gimnazista és nyaranta a rendeléseket viszi házhoz az egyik balatonfüredi cukrászdából.
Nagyon szerettem ezt csinálni, főleg itt, mert jó a csapat is, tudom gyakorolni a nyelveket a külföldi vendégekkel, a plusz zsebpénz is nagyon jól jön.
Bergman Márta cukrász tulajdonos azt mondja, az idegenforgalom és a vendéglátás mellett a kiskereskedelem is foglalkoztat diákmunkásokat. Idén is nagy szükség van pénztárosokra, árufeltöltőkre és bolti kisegítőkre.
Aki ennek az ízére ráka, ők nagyon szeretnek jönni. És akkor ugye aztán a következő évbe is jönnek, meg ugye zsuli idő alatt hétvégén is szeretnek jönni.
Az ELTE Trenkwalder iskola szövetkezet szerint a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak a diákoknak. De a telekommunikációs területen 3200 forintot is kereshetnek óránként. Ráadásul a 25 év alatti diákok a teljes bruttó bérüket készhez kaphatják, mivel SZIA-mentesek.
Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ott alvós programok pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte. A sláger továbbra is a sport- és kalandtáborok, illetve dobogósak a nyelvi táborok is. Részletek Bácskai Judittól.
Fáradhatatlanul ropják a táncot a kaposvári kisdiákok. A tanévzáróra gyakorolnak már hetek óta. Nem csak a táncról, a ruhákról is mindent tudnak már.
Van a rendes színes szoknya, kötény, mellé és a kózom.
Egyebek mellett lépéseket és motívumokat tanulhatnak majd a közelgő néptánctáborban is. Peti Sára, az Együtt Árpád Alapfokú Művészeti Iskola néptánc pedagógusa.
Tánc.
tánc tanulás mellett különböző közösségépítő és élményprogramokkal készülünk a gyerekeknek. Emellett a másik tanszakunkon kézműves tábor kerül megrendezésre.
Elkezdték már a nyári táborok szervezését Szegeden is. A városban több mint 200 program közül lehet választani. Az első turnus június 22-én kezdődik.
Ami minden nyáron van, az a kézműves táborok, Lego táborunk például. Újdonságnak, népszerűnek számít a Lego robotika tábor, a jövő mérnökei tábor, de van például Tűzománc táborunk, ahova felnőttek is jelentkezhetnek.
Mondta a Szent Györgyi Albert Agóra igazgatója Orbán Hédi. Idén a legnépszerűbbek a sport és kalandtáborok, de az idegen nyelvi programokat is sokan keresik. Idén egy egyhetes napközis tábor átlagosan 60 ezer forintba kerül, az ott alvósokért pedig nagyjából 100 ezer forintot kell fizetni. A tábor figyelő adatai szerint a legnépszerűbb programokra már nincs hely, de még csak nem 900 program közül lehet választani.
Holnap kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes seregszemlének idén a debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont. A versenyprogramban 14 előadás szerepel. Falucska Ivett összeállítása.
Arról beszéljem, hogy miként szeret.
Úgyhogy így, nagyon.
Fusson, és keresse meg a szép szavait.
Szívemben csengettyű a neved, Roxanne.
Részlet a Szolnoki Szigligeti Színház Cyrano de Bergerac című előadásából. A többi között ezt a darabot is megtekinthetik az érdeklődők a június 15-én kezdődő országos színházi találkozón Debrecenben. A Miskolci Nemzeti Színház a gettóval vesz részt a szemlén. Béres Attila rendező korábban úgy fogalmazott, célja a tanulságos történettel, hogy a múltbéli valóságot közelebb hozza a jelenhez, a közönséghez.
Abban bízom, hogy egy pillanatra egy időgépbe kerülünk, és közel kerülünk ahhoz a szenvedéshez, amit átéltek akkor, és hát ez megérinti az embereket, nagyon remélem.
Az országos színházi találkozó a szakma szerint a hazai színházi élet legrangosabb seregszemléje, amelynek célja az elmúlt évad legkiemelkedőbb magyar nyelvű produkcióinak bemutatása. A fesztiválra 72 társulat több mint 100 előadással nevezett. A válogatás több mint 5 hónapon át tartott. A versenyprogramba végül 14 előadás, 7 nagyszínpadi és 7 stúdió produkció került be. Számolt be a részletekről Bocskorsalló Lóránt, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgató helyettese.
Itt mindenféle fajta műfaj elméletileg képviseltetve van, egészen az operettől, az abszurdig, a modern drámától, a brechti elidegenítő előadásokig.
A szervezők díjazzák is a legkiemelkedőbb produkciókat. Átadják egyebek mellett a legjobb előadás és a legjobb alakítás díját is. Bocskorsalló Lóránt úgy fogalmazott, az országos színházi találkozó a magyar színházi szakma ünnepe is.
A próbálja ilyenkor azt hiszem, hogy ünnepelni a színházi szakma magát, a mi művészeti műfajunkat, azt, hogy mi reál időben tudunk kapcsolódni, akár érzelmileg, akár intellektuálisan, nem csak egymáshoz fenn a színpadon, hanem magához a befogadóhoz is. Mi vagyunk talán az utolsó művészeti bástya, amelyik egy ilyen konkrét érzelem-érzelem, intellektus-intellektus kapcsolódással töltheti fel úgy az intellektuális, mint a spirituális, a morális életünket, mindennapi életünket.
A fesztivál a színház falain kívül is várja a látogatókat. Az előadások mellett szakmai beszélgetések, közönségtalálkozók és kulturális programok is lesznek. A részletekről a csokonaiszínház.hu weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.
Ma van a Véradók világnapja. Az emléknap azokra az önkéntes véradókra hívja fel a figyelmet, akik önzetlen segítségükkel nap mint nap életeket mentenek. Egyetlen véradás akár 3 ember gyógyulásához is hozzájárulhat. Bújtás Szintia és Nagy Zsombor összeállítása.
Aki erre készül, az fontos, hogy előtte az a nap egyen igyon, aludj meleget, felkészülten jön a véradásra.
Hívta fel a figyelmet Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. Évente több mint 250 ezren adnak vért Magyarországon. Juhász Adrián, világ és Európa bajnok evezős, rendszeres véradó. Azt mondja, amióta megszülettek gyermekei, még fontosabbnak tartja a segítségnyújtást.
Édesanyám például több egységvért is kellett kapni, amikor én születtem, úgyhogy lehet, hogy ezáltal kicsit visszaadom azoknak az anyáknak, akiknek szüksége van erre.
Az Egészségügyi Világszervezet és a Nemzetközi Vöröskereszt kezdeményezésére 2014 óta ünneplik június 14-én a Véradók Világnapját, amikor az emberi vércsoportok felfedezőjére Karl Landsteiner Nobel-díjas orvosra emlékezünk. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre, mondta korábban Buncsik Ildikó, a Magyar Vöröskereszt budapesti igazgatója.
Ez a nap arról szól, hogy köszönetet mondjunk azoknak az önkéntes véradóknak, akik segítik a mindennapi életmentést, az egészségügy munkáját. A Vöröskereszt szervezőként vesz részt ebben a folyamatban, az én kollégáim azok, akik megkeresik ezeket az önkénteseket, akik véradással szeretnének segíteni másokon.
A nyár mindig egy kihívásokkal teli időszak a vérellátásban. Erről már az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese beszélt korábban a közmédiában. Nagy Sándor hangsúlyozta, ezekben a hónapokban a szabadságok miatt sokkal kevesebben jelentkeznek véradásra, ami miatt megcsappannak a vérkészletek. Hozzátette, a világnap jó alkalom, hogy felhívják erre a figyelmet.
Mindenkit arra buzdítunk, szabadsága előtt vagy szabadsága után, ha éppen úgy adja az ideje, akkor a nyár folyamán valamikor jön el vért adni. Aki pedig még soha nem adott, szánja rá magát, hiszen ez egy nagyon kihívásokkal teli időszak, és nagyon nagy segítség, hogyha valaki eljön.
Véradásra az jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65-öt, valamint testsúlya eléri az 50 kg-ot. A véradó helyszínekről és időpontokról az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.
Ismét meghirdette a Boldog utca pályázatot az EGRI Közösségi Alapítvány. A 2023-ban ismerté vált kezdeményezés célja, hogy az azonos utcában vagy társasházban élők jobban megismerjék egymást, és közös programokkal erősítsék a helyi közösséget, mondta az alapítvány kuratóriumi elnöke.
Rakusz Márta hangsúlyozta, a pályázatra olyan EGRI lakosok jelentkezhetnek, akik vállalják, hogy szomszédsági találkozót, közös főzést, pikniket vagy más közösségi programot szerveznek lakó környezetükben. A sikeresen pályázók legfeljebb 50 ezer forint támogatást kaphatnak egy rendezvény megszervezéséhez. A program kezdete óta már mintegy 40 ilyen összejövetel tartottak.
Egy olyan érzetet ad az ott lakóknak, hogy tartozni valahová. Még egy ilyen kisvárosban, mint Eger is, el vannak idegenedve egymástól az emberek. Fontosak ezek a kezdeményezések, és nagyon fontosak azok az emberek, akik veszik a fáradtságot, és tényleg összefognak ketten-hárman, és belevágnak abba, hogy összeszervezik az utca lakóit egy-egy ilyen összejövetelre. Azok a visszajelzések, hogy egészen más érzettel és egészen más hangulatban mennek ki az utcára már utána az emberek, és talán találkoznak a három alarrébb lakóval, mint a Boldog utca szerveződés előtt.
Önkéntes ürgeőröket keres a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A természetvédelmi szakemberek mintegy 120 állat áttelepítését tervezik július végén a Dél-Borsodi tájegységbe. A kezdeti időszakban pedig fokozott védelemre van szükségük a rágcsálóknak.
Hák Flóra természetvédelmi referens elmondta, a jelentkezők feladata, hogy legfeljebb három fős turnusokban 24 órás szolgálatban vigyázzanak a kis emlősökre, figyeljék mozgásukat, megetessék őket, valamint segítsenek távol tartani a ragadozókat. A program célja az ürgeállomány megerősítése, ugyanis a faj egyedszáma jelentősen visszaesett az elmúlt évtizedekben. Jelentkezni június 24-éig lehet. Részletek az igazgatóság honlapján olvashatók.
18 éven felüliek jelentkezését várjuk, és vannak már jelentkezők, szép száma, tehát azt is így ki szeretném emelni, hogy amennyiben szükséges lesz egy várólistát is össze kell állítanunk, mert a területen 2-3 önkéntesnél több azért nem tartózkodhat, de az a jó hírünk, hogy lesz még a következő 7 évben ilyen ürgeáttelepítés, ahová szintén várjuk majd az önkénteseknek a jelentkezését, így reméljük, hogy mindenki részt tud venni ebben a gyakorlati természetvédelmi kis akcióban, aki szeretne.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint több mint 3 kilométeres a torlódása az M1-esen, Hegyeshalom irányába, a 85-ös és a 95-ös kilométer között munkavégzés miatt. Hosszú a kocsisor az M1-es komáromi szakaszán és Tatabánya térségében is mindkét irányban. Két autó ütközött az M3-ason Budapest felé, a 187-es kilométernél. Az érintett pályaoldalt lezárták, a forgalmat leterelik az M35-ösre. Megállt egy műszaki hibás jármű az M7-esen a főváros felé, a 122-es kilométernél óvatosan közlekedjenek.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban szakaszos sávlezárás okozhat fennakadást ma délután 5 óráig Újpesten a Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében, mert útburkolatot javítanak. Szintén burkolatjavítás miatt zárták le már a buszsávot az Őrsvezér Füredi utcában a Nagy Lajos király útja előtt. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az év eddigi leghevesebb zivatarra számíthatunk ma, néhol szélvihar, jégeső is lehet. Melyik ország részben kell a legkomolyabban készülni? Kérdezem Tóth Tamás meteorológust.
Jó napot kívánok! Már most a Kisalföldön megjelentek az első zivatarok, és ezek nagyon gyors mozgásúak, északnyugatról délkelet felé haladnak. Leginkább egyébként Dél-Magyarországon, tehát kiemelten a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön várjuk a leghevesebb zivatarokat. Itt előzetesen már másodfokú narancssárga színű figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt. Ugyanis nagyon erős fent a magasban a szél, és ez a szél a zivatar felhők környékén lekeveredhet, akár ezeket az intenzív csapadékgócokat, amelyeket felhőszakadás méretű csapadék kísér igaz egy-egy adott helyen rövid ideig, akár 90-100 kilométert meghaladó szélrohamok, illetve nagyobb méretű jég is kísérheti, és ezek a zivatar felhők vonulnak nagyon nagy sebességgel, tehát a következő óráktól kezdve északnyugatról délkelet felé. Az esti órákban fokozatosan a pályájuk lassan-lassan elhagyja az országot, részlegesen, de délnyugat Magyarországon még akkor is lehet csapadékra számítani, úgyhogy a következő órákban mindenképpen kövessék nyomon az időjárási jelentéseket, illetve a Hungaromet veszélyjelzéseit, mert azt is kírták, hogy akár a legmagasabb fokú zivatarriasztás is életbe léphet ma.
Ez volt a Krónika, viszonthallásra.
Jó ebédhez szól a nóta.